Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát ma is együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti néhány címszó elöljáróban. A nyakbőség is árulkodik a kardiológiai kockázatról. Kiderült, hogyan lehet leszokni a cigarettáról. A szódabikarbóna segíthet az autoimmun betegségek legyőzésében. Elpusztult a világ legöregebb pókja. Hihetetlen kép készült a Jupiterről. Hamarosan indul a világ leghosszabb repülőjárata. Sötétben világító növényeivel nyer díjat egy magyar feltaláló. Megépítették a világ első igazi Transformer robotját. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy a daganatos sejtek nem szeretik a sötétséget. A nappal is az éjszaka ritmusa fontosabb, mint gondolnánk. Ha figyelmen kívül hagyjuk ezt a ritmust, örülni fognak a rákos sejtek, már ha vannak. A tudósok nemrég megállapították, hogy a daganatos sejtek gyorsabban növekednek, ha az érintettek éjjel nem teljes sötétségben alszanak. Már a gyógyszeres mellrákkezelés sikere is függhet az éjszakai fényviszonyoktól. Aludjunk elsötétített szobában, és ne legyen semmi világító fényforrás a hálószobánkban. A legjobb megoldás, ha a hálószoba összes elektromos vezetékét áramtalanítjuk az alvás idejére. Stephen Hill és David Blesk amerikai rákkutatók a New Orleans-i Tulane Egyetemen a fény, illetve a sötétség hatásait vizsgálták a rákos sejtek aktivitására. Ennek során kiderült, hogy a rákos sejtek annál gyorsabban nőnek, minél világosabb helyen alszik valaki. Ehhez nem kell éjjel teljes megvilágításban a számítógép előtt ülni, már az is elég, ha egy utcai lámpa félhomályban tartja a hálószobát. A daganatos sejtek már ettől motiváltnak érzik magukat, és gyorsabban nőnek, mint azoknál a betegeknél, akik teljes sötétségben alszanak. A magas melatonin érték elaltatja a melldaganatot, de más daganatok sejtjeit is, mert a növekedési mechanizmusok kikapcsolva maradnak, állítja Blesk egy tanulmányban. Az alvó rákos sejtek sokkal jobban leküzdhetőek gyógyszerekkel. Ha azonban éjjel fényben vagyunk, a természetes melatonin képződés háttérbe szorul. A mellrák sejtjei felébrednek, és a gyógyszer hatástalanná válik. A melatonin egy hormon, amely a tobozmirigyben képződik, szerotoninból. A fény és a műfény gátolja a melatonin képződést, mert ilyenkor kortizol képződik a szervezetünkben, és a kortizol felemészti a termelődő melatonint. Amint azonban sötét lesz, nő a melatonin szint. A melatonin az alvás ébrenlét ritmusáért felel, így a melatonin hiány összefüggésbe hozható az alvászavarokkal is. Már sok tanulmány utalt arra, hogy a melatoninnak daganatgátló hatása van. A kutatók daganatos patkányokat osztottak 4 csoportba, 2 csoport teljesen sötétben aludt, a másik 2 csoport enyhe félhomályban. Ezen kívül egy-egy csoport kapott rák elleni gyógyszert. 2 érdekes eredményt figyeltek meg, a daganata félhomályban alvó patkányoknál 2,6-szer gyorsabban nőtt, mint a sötétségben alvóknál. A melatonin szintjük alacsonyabb maradt, mintha állandó nappali fényben éltek volna, jól lehet nem teljes világosságban aludtak, hanem csupán nagyon gyenge fénynél. Már egy nagyon gyenge fényforrás is blokkolta a melatonin képződést. A rák elleni gyógyszer a félhomályban alvó patkányoknál nem csak kicsit, hanem teljes egészében hatástalannak bizonyult. A daganata gyógyszer ellenére gátlástalanul nőtt tovább. Az éjszakai fény tehát a rákos sejteket immunissá teszi a gyógyszerrel szemben. Ha melatonin injekciókat kaptak ezek a patkányok, újra hatott a gyógyszer. A melatonin ezek szerint biztosítja a rákos sejtek sérülékenységét és kikapcsolja a növekedési mechanizmusukat. Egészségügyi szempontból következésképpen rendkívül fontos, hogy este időben menjünk az ágyba, és gondoskodjunk arról, hogy a hálószobában a lehető legsötétebb legyen. A daganatos sejtek tehát nem szeretik a sötétséget, ezért nem mindegy, hogy világosban vagy teljes sötétségben alszunk-e, erről szóltunk az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, még mindig orvostudomány, kiderült, hogy a nyakbőség is árulkodik a kardiológiai kockázatról.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A nyakbőség is árulkodik a kardiológiai kockázatról. Ezzel folytatjuk a műsort. Ha az elhízott emberek nyakának körmérete jobban árulkodik az esetleges szív- és anyagcserebetegségek kockázatáról, mint az eddig általánosan mért derékbőség. Ez derül ki egy új bolgár kutatásból. Zdravko Kamerov a Szófiai Alekszandrovszka Egyetem kórház kutatója 138 elhízott beteget vizsgált meg. A hölgyek nyakának 36 cm-nél, a férfiaké 39 cm-nél nagyobb körmérete együtt járta az érelmeszesedés veszélyét növelő metabolikus szindróma ismertető jeleivel, vagyis amikor az anyagcserének több egymással párhuzamos zavara is van, például inzulinrezisztencia, kóros zsír anyagcsere, felgyorsult véralvadás, magas vérnyomás és almaformájú elhízás. A nyak körmérete különösen a nők körében volt kockázatjelző, mint a derékméret, olvasható egy tudományos portálon. Dr. Kamenov szerint a nyakbőség könnyen mérhető és kiegészítő információt ad a derékmérethez képest. A bolgár kutató szerint a legjobb, ha a nyak mérése nem alternatívája, hanem kiegészítője a derékbőség mérésének, így a kockázat is nagyobb biztonsággal állapítható meg. A nyak mérete jó jelzője lehet a felsőtesten elhelyezkedő bőr alatti zsírmennyiségének. Ez generálja a legtöbb kockázatos, szabad zsírsavat a szervezetben. A nyakbőség ezen kívül az obstruktív alvási apnoé, vagyis az alvás közben bekövetkező légzés kimaradások jelzője is lehet. A betegség szintén növeli a kardiológiai kockázatot. A kutatás résztvevői elhízottak voltak, testtömegindexük 30 feletti, átlagosan 35 volt. Legtöbbjük a cukorbetegség előtti állapotban volt, átlagos derékbőségük 108 cm, átlagos nyakbőségük pedig 39 cm volt. A nőknél a nyakméret szorosabb kapcsolatban volt az inzulinrezisztencia kritériumaival, valamint az éhgyomri immunoreaktív inzulinszinttel és a triglicerid szinttel, mint a derékbőség. A testtömegindexer és az éhgyomri vércukorszinttel viszont a nőknél a derékbőség állt kapcsolatban, ellentétben a nyakbőséggel. A férfiaknál a nyakméret szintén szoros összefüggést mutatott az inzulinrezisztencia kritériumaival. A testtömegindexer azonban szintén a derékbőség volt szorosabb kapcsolatban, és csak a derékbőség állt kapcsolatban az éhgyomri vércukorszinttel. A nőknél a 34,5 cm-es vagy annál nagyobb nyakbőség 87%-os érzékenységgel mutatott rá a metabolikus szindrómára. A férfiaknál a 97 vagy annál nagyobb derékbőség 98%-os érzékenységgel jelezte a metabolikus szindrómát, míg a 38,8 cm vagy a fölötti nyakbőségnél ez az arány 93% volt. Nagyon elhízott betegek esetében 35 kg per négyzetméter vagy a fölötti testtömegindex esetén nagyon nehéz a mérés. Az ilyen esetekben sokkal könnyebb megmérni a nyak körméretét, ami ráadásul információt ad a felső test bőr alatti zsírrétegéről, és jelzi az esetleges obstruktív alvási apnoét is. A kutató szerint éppen ezért a legjobb megoldás mindkét testtáj méretét megmérni. Dr. Lieb szerint ezen kívül a nyakbőség mérése használható alternatíva lehet azokban az esetekben, amikor a derékbőség mérése nehézkes, vagy a beteg számára kényelmetlen lenne. Érdemes tehát odafigyelni a nyakbőségre, nem mindegy, hogy milyen a mérete, többféle betegségre is következtethetünk, hogyha túl nagy. Ami pedig a folytatást illeti, egy jó hír azoknak, akik szeretnének leszokni a cigarettáról, kiderül, hogy melyek a legjobb módszerek.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben kiderül, hogy hogyan lehet leszokni a cigarettáról. Egy amerikai szakértői csoport tanulmányozta a dohányzásról leszokottak adatait, és összefoglalták, hogy mik a legjobb módjai a dohányzásról való leszokásnak. Az Egyesült Államokban körülbelül 42 millió ember dohányzik, és csaknem a 70%-uk nyilatkozott úgy, hogy le akar szokni, derül ki egy felmérésből. Ám a dohányzásról való leszoktató módszerek nem olyan hatásosak, amennyire az orvosok és a dohányosok szeretnék. Az egyes programok, illetve a kombinációik 25%-os hatásfokkal tudnak segíteni a dohányosoknak a leszokásban. Az egyik orvosi folyóiratban publikált jelentésben egy szövetségi szinten kijelölt független szakértői csoport áttekintette a dohányzásról való leszokásról elérhető információkat. Azt a következtetést mondták le, hogy a káros szenvedélytől való megszabadulás leghatásosabb módja a viselkedésmódba való beavatkozás, ami magában foglalja a személyes tanácsadást, a telefonos segítségnyújtást és az önsegítő módszereket, valamint a nikotin helyettesítő gyógyszereket. Ezek a beavatkozások külön-külön vagy kombinációban adják a legnagyobb esélyt a dohányosoknak a további füstmentes életre. A tanácsadás és az önsegítő anyagok alkalmazása 7-13%-ra emelte a dohányzásról leszokók arányát, ám azok körében, akik nem vettek igénybe semmiféle segítséget, csak 5-11% volt a leszokók aránya. A gyógyszerek alkalmazásáról az derült ki, hogy akik placebót használtak, azok körében 10% volt a leszokók aránya, viszont akik valódi nikotin helyettesítő szert szedtek, 17% volt ez az arány. A munkabizottsága a dohányosok különös csoportjait, mint például a terhes kismamákat is vizsgálta. A magzat kihordására való káros hatások jól ismert volt a ellenére, 6-ból 1 kismama dohányzik, és a terhes nők 1/4 a fogantatás előtti 3 hónapban dohányzott. Az ő körükben a viselkedés terápia hozta a legnagyobb sikert. Dr. Siu szerint még nincs elég adat arra vonatkozóan, hogy a dohányzásról leszoktató gyógyszereknek milyen hatása van a terhes anyákra. A kutatás azt is kimutatta, hogy a dohányzásról leszoktató stratégiák bizonyos kombinációi hatásosabb lehetnek, mint az egyedülállóan alkalmazott módszerek. A különböző nikotin helyettesítőszerek együttes alkalmazása például több embert képes leszoktatni, mintha külön-külön használnák őket, valamint a leszoktató gyógyszer és a nikotin helyettesítő együtt jobban működik, mint a gyógyszer önmagában. Számos olyan beavatkozási lehetőség van már, ami segíthet az embereken a dohányzásról való leszokásban, jelentette ki Dr. Siu. Ráadásul, ahogy egyre több tanulmány egyre több hatásos leszoktató módszer kombinációjáról ad tájékoztatást, úgy talán a dohányzásról való leszokás esélye is egyre inkább javul majd. Magyarországon a tüdőgyógyászati szakrendelőkben az ország minden régiójában működik dohányzásról leszokást segítő centrum, és egy ingyenesen hívható telefonszám, ami a leszokást választók rendelkezésére áll. Ami pedig a folytatást illeti, még mindig orvostudomány, kiderült, hogy a szódabikarbóna segíthet az autoimmun betegségek legyőzésében, és szó lesz arról is, hogy elpusztult a világ legöregebb pókja. Mit gondolnak, hány éves volt? Rövidesen elárulom, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy a szódabikarbóna segíthet az autoimmun betegségek legyőzésében. A szódabikarbóna vizes oldatának napi fogyasztása csökkentheti az autoimmun betegségeket kísérő gyulladást egy új tanulmány szerint. A Georgiai Egyetem augusztai orvosi karának kutatói egy immunológiai szaklap aktuális számában tették közzé eredményeiket arról, hogy az olcsó, recept nélkül kapható savlekötő arra készíteti a lépet, hogy gyulladásgátló környezetet alakítson ki, írja az MTI. Azt mutatták ki, hogy amikor patkányok vagy egészséges emberek vízben oldott szódabikarbónát, nátrium-hidrogénkarbonátot ittak, a lépet borító úgynevezett mezoteliális sejtek azt közvetítették az öklömnyi szervnek, hogy nincs szükség védekező immunválaszra. Nagyon valószínű, hogy ez egy hamburger, tehát nem bakteriális fertőzés. Valami ilyesmi lehet az üzenet, mondta Paul O'Connor, a kutatás egyik résztvevője. A mezoteliális sejtek alkotják a legtöbb belső szerv külső felszínét borító hártyát. Nagyjából egy évtizede felfedezték, hogy ezek a sejtek nem csak attól védik a szerveket, hogy egymás dörzsöljék, hanem más védő tevékenységet is folytatnak. Kis ujjaikkal érzékelik a környezetüket és értesítik a szervet, hogy behatoló van a közelben, immunválaszra lesz szükség. A lépnek, amely az immunrendszer része, egyes fehérvérsejtek, az úgynevezett makrofágok itt tárolódnak, azt az üzenetet küldi a szódabikarbóna, hogy nincs értelme az immunválasznak. Az oldat ivása hat a lépre, úgy véljük, hogy ez a mezoteliális sejtek útján történik, tette hozzá O'Connor. az acetilkolin nevű kémiai hírvivő útján folytatott kommunikáció gyulladásgátló környezetet eredményez a tudósok szerint. Két hete szódabikarbónakúra után a lépben, a vérben és a vesében az immunsejtek populációja megváltozott. A kúra elején több volt a gyulladást okozó M1, a kúra végén már a gyulladásgátló M2 elnevezésű makrofág sejtek voltak többségben. A terápia biztonságosnak tűnik, mivel nem kapcsol sem be, sem ki semmit, csak a szerveket a gyulladást elősegítő működéstől a gyulladásgátlás felé irányítja, a tanulmány szerint. A folytatásban pedig kiderül, hogy elpusztult a világ legöregebb pókja, 43 évesen egy hosszú távú tanulmány ideje alatt Ausztráliában. Az egyik biológiai szaklapban megjelent tanulmány szerint a Gaius villosus fajba tartozó matuzsálem jelentősen túlélte az eddig ismert legidősebb pókot, egy 28 évesen elpusztult mexikói tarantulát. A dugós csapóajtós pókfélék közé tartozó faj egyede egy hosszú távú tanulmány ideje alatt pusztult el, amelyet az ilyen pókok élettartamának megismerése céljából végeztek, Landa Mason a Percy Curtin Egyetem professzorának vezetésével. Ismereteink szerint ez a valaha felfedezett legöregebb pók. Hosszú élete révén információkat nyerhetünk a csapóajtós pókok viselkedéséről és populációja dinamikájáról. A projektet Barbara York Main indította el 1974-ben, és a hosszú életű pók populációt több mint 42 éven át vizsgálta Nyugat-Ausztráliában. Barbara részletes vizsgálatának köszönhetően meg tudjuk határozni, hogy a csapóajtós pókok hosszú élete életmódjuknak köszönhető. Vad bokros vidéken élnek, helyben maradó életmódot folytatnak, anyagcseréjük lassú. A Curtin Egyetem csapata folytatta a már 88 éves Barbara York Main kutatását, és információkat gyűjtöttek a pók koráról, halálának okáról, és próbálták megismerni élettörténetét. A szakértői csoport megállapította, hogy a pók viselkedésbeli jellemzőinek köszönhetően hogyan élt ilyen sokáig Ausztrália kies vidékein. A 43 éves csapóajtós pók nem csak rekorder volt, hanem demonstrálja azt is, milyen fontosak a hosszú távú kutatások a különböző fajok életének megismerésében Ausztráliában. Ez a pók segíthet azt is meghatározni, hogy milyen hatással lehet a fajára a jövőben a klímaváltozás vagy az erdőirtás. Elpusztult a világ legöregebb pókja, 43 évet élt. Ami pedig a folytatást illeti, kitekintünk a világűrbe. Jéggel teli krátert találtak a Marson, ez az egyik témánk. Szó lesz arról is, hogy hihetetlen kép készült a Jupiterről, és beszámolunk arról is, hogy hamarosan indul a világ leghosszabb repülőjárata.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása folytatódik.
Jéggel teli krátert találtak a Marson, ezzel folytatjuk a műsort. A képződményt az ExoMars orosz-európai űrexpedíció fedezte fel. A Koroljov nevű kráterről az űrexpedíció TraceGas Orbiter nevű űrszondája készített felvételeket. A szonda a vörösbolygó felszíne felett 400 kilométeres magasságban készítette a képet, melyen látható a jéggel telt kráter peremvonala. A Koroljov kráter a bolygó északi féltekéjén, a sarkpontokhoz közelebbi szélességi körök táján helyezkedik el. Az ExoMars az Európai űrügynökség, az ESA és a Roscosmos orosz űrkutatási hivatal közös missziója. Ennek keretében lőtték fel 2016-ban a TGO-t. Az ExoMars Mars járóját jelenleg éppen építik, felbocsátását 2020-ra tervezik. Az ExoMars űrszondája néhány hete érkezett a Marshoz. Kamerarendszere március 20-án aktiválódott, majd április 18-án megkezdte misszióját. A kutatók szerint a képek, amelyeket a kamerarendszer elkezdett visszaküldeni, egyszerűen fantasztikusak. A szonda várhatóan számtalan izgalmas képet készít majd még a misszió során, és a projekt hatalmas előrelépést fog jelenteni a Mars évszakos változásainak megértésében. És maradunk még a világűrben, a folytatásban is hihetetlen kép készült a Jupiterről. A NASA, vagyis az Amerikai űrkutatási Hivatal Juno űrszondája által készített felvételen egyszerre látszik a Jupiter napfelkelte és napnyugta. Egyszerűen lehetetlen betelni a Jupiterről készült fotókkal, amelyekből megannyi elképesztő felvétel született már. Hála a 2011-ben útnak indított, majd 5 évnyi utazás után bolygó körüli pályára állt űrszondának. A NASA által fellőtt Juno nemrég a planéta viharfelhőit örökítette meg. Ám a látottak sokkal inkább tűntek erőteljes, kaotikus festménynek, mint valódi időjárási jelenségnek. Most pedig újabb hihetetlennek tűnő képanyaggal jelentkezett a szonda, igaz, most csak egyetlen fotóval, de ez még a korábbiakat is jócskán felülmúlni látszik. A február 7-én rögzített képen ugyanis egyszerre vehető szemügyre a Jupiter egyik oldalán már javában tartó napnyugta, és ahogy a sötétség lassan ráereszkedik a bolygó ezen féltekéjére, miközben a másik részein minden előbújik, vagyis a kezdődő napfelkeltét is sikerült lekapni. A NASA leírása szerint a képet a bolygó déli sarkához közeleső részen a 84,9 szélességi foknál rögzítette a Juno, amikor 11. alkalommal került közelebb a planétához. Ekkor nagyjából 75.000 mérföldnyire, átszámítva pedig mintegy 120.000 kilométerre volt a bolygó felhőitől. A fotó bizonyos szempontból persze csalóka, hiszen nem egyetlen képből született, a Junóra szerelt kis kameraegységet úgy állították be a szakemberek, hogy egy portréfotóshoz hasonlóan rögzítse a látottakat különböző expozíciókban. Az így született képanyagokból és a vonatkozó adatokból aztán egyetlen, jól áttekinthető fotót hoztak létre, hogy a nappal és az éjszaka találkozása is jól kivehető legyen. Hihetetlen kép készült a Jupiterről, ezt meg is tekinthetik a neten, és az űrből egy kicsit lejjebb szállunk, hamarosan indul a világ leghosszabb repülőjárata. Még az év vége előtt elindulhat a közvetlen járat Szingapúr és New York között, amely a világon a leghosszabb lesz. A szingapúri társaság korábban repülte már ezt az útvonalat, azokon a gépeken csak 100 ülés volt. Az üzemanyagfalú hajtóművek miatt nem érte meg a légitársaságnak az üzemeltetés, így 2013-ban megszüntette a járatot. A változást most azt tette lehetővé, hogy kifejlesztettek egy jóval takarékosabb gépet, amely egy tankolással több mint 20 órát képes a levegőben maradni, miközben közel 18.000 kilométert tesz meg. Kérdés persze, hogy az utasok hogyan viselik majd a mintegy 19 órás utat Szingapúr és New York között. Ebben valamelyest nyilván segíthet a belső dizájn, a gépet úgy tervezték, hogy az utasok inkább egy szobában érezzék magukat, mint egy csőben. A mennyezet magas, az oldalak közel függőlegesek, a ledes világítás kifinomult, akárcsak a sötétítőrendszer és a légkeringetés, a zajszint pedig alacsony. Ennyit arról, hogy hamarosan indul a világ leghosszabb repülőjárata, Szingapúr és New York között az út mintegy 19 órás. És hamarosan jövünk még egy újabb hírblokkal, kiderül, hogy sötétben világító növényeivel nyer díjat egy magyar feltaláló, aztán szólunk arról is, hogy megcsinálták a világ leggyorsabb autótöltőjét, és a témák között szerepel az is, hogy megépítették a világ első igazi Transformer robotját.
Tudomány ma, a tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Sötétben világító növényeivel nyer díjat egy magyar feltaláló. Ezzel a jó hírrel folytatjuk a műsort. Sötétben világító növényeivel nyert innovációs kategória díjat Kunrihárt feltaláló a 6. Sánkhályi Nemzetközi Technológiai Kiállításon Kínában. A Flavatar elnevezésű találmány egy olyan 100%-ban növényi alapú anyag, amellyel ha külsőleg kezelik a vágott virágokat és cserepes növényeket, akkor azok fénylenek a sötétben. Nem csak hogy beválasztották a találmányt a világ top 10 high-tech technológiái közé, míg külön díjat is kapott a magyar gyártó a legzöldebb technológiai megvalósításért. A Kunrihárt feltaláló cége által gyártott védjegyoltalom alatt álló találmánnyal kezelt növények a feltöltődés után azonnal sötétbe helyezve a töltöttség erejétől függően akár 30 percen keresztül zöld, kétféle kék, piros és fehér színekben fénylenek, illetve fluoreszkálnak. Ha gyengül a növény fénye, akkor napon, lámpa alatt vagy mobillal újra feltölthetőek, így újra világítani fognak. Feltöltés hiányában a látható fény átalakul halványabb tejfehér irányfényjé, amelyet akár 4-5 órán keresztül is látni lehet. A flavatárok az élő virágok tulajdonságaival rendelkeznek. Ennek alapján kell kezelni mind a vágott virágot, mind a cserepes növényt. Sötétben világító növényeivel nyer díjat egy magyar feltaláló. Ezután a jó hír után pedig folytatjuk egy másik újdonsággal, megcsinálták a világ leggyorsabb autótöltőjét. Ha a technológia elterjed, az jelentős tökést adhat az elektromos autózásnak, amely kapcsán az egyik legnagyobb kérdés, hogy az autó töltése mikor fog végre vetekedni a jelenlegi tankolás idejével. Hiába tud ugyanis egy jármű akár 4-500 kilométert megtenni egy feltöltéssel, ha a töltési idő hosszú órákat jelent, nem lesz versenyképes a technológia. Egy svájci cég azonban már közel jár ahhoz, hogy töltési gyorsaságban is alternatíva legyen az elektromos autózás. A fejlesztői adatok szerint a használatával mindössze 8 percre lesz szükség ahhoz, hogy 200 kilométerre elegendő elektromos áramot tankoljunk a kocsiba. Ez a megoldás 7-szer gyorsabb töltést biztosít, mint a piacon jelenleg lévő megoldások. És végül még egy rendkívül érdekes technikai újítás, megépítették a világ első igazi Transformer robotját. Aki azt gondolta, hogy csak a filmvászon létezhetnek az autóvá átalakuló óriási robotok, akkor annak most japán tudósok okozhatnak csalódást. A fejlesztő mérnökök elsőként a világon hoztak létre a Transformers filmekből jól ismert úgynevezett Autobotot. A közel 4 méteres G-Ride nevű robot állóhelyzetből alakul át egy sportautóra emlékeztető formává, majd pedig vissza. A mérnöki csapat 3 évig dolgozott a fejlesztésén. Az átalakulása nagyjából 1 perc alatt megtörténik. A robot gyalogolva 100 métert tud megtenni óránként, kerekein pedig elméletileg 60 km per órás sebességgel tud haladni. Azonban a fejlesztők elmondták, hogy teremtményüket még nem tesztelték raktáron kívüli szituációkban. A gyártócég vezérigazgatója, aki egy mobiltelefonos óriás céggel és egy hullámvasutakat készítő vállalattal közösen kezdeményezte a projektet, elmondta, hogy a gyerekkorában rajzfilmekben látott transformerek ihlették meg őt. A fejlesztők a szórakoztatóipart szeretnék megcélozni, élményparkokba és utcai parádékra is elvinnék a robotot. Hozzátették, hogy bár egy drága játékszerről van szó, de ezzel a fejlesztéssel szeretnének másokat is megihletni, illetve szélesíteni az emberi képzelet határait. Megépítették a világ első igazi Transformer robotját, amely megtekinthető az interneten. És ezzel véget ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk voltak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.